your girl.
Kossuth Rádió Szekszárdon FM 99. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok. Önök a Kossuth Rádió gasztrokulturális magazinját, a Korkóstolót hallják. Étel, ital, kultúra 24 percben. Adi az asztalnál, kávéházak, borok és kedvenc fogások a költő mindennapjaiban.
Ételekről konkrétan viszonylag keveset írt, de a töltött káposzta megjelenik a levelezésében, ugyanis egy alkalommal, amikor Párizsban volt, akkor édesanyja küldött töltött káposztát Párizsba, Budapestről.
Testvérek és történetek, utazások, édességek és közösen írt regények.
Belecsempésztünk a regénybe néhány ilyen momentumot, legyen szó egy kávézásról, vagy egy teázásról, illetve volt pár alkalom, amikor kicsit jelentőségteljesebb szerepet kapott az étel. Ilyen volt az egyik londoni kiruccanás alkalmával elfogyasztott fish and chips.
Grófi szőlő, organikus borok, kastélyszálló és pezsgők tarcalon.
A családunknak régen itt nagy birtokai voltak, amit elvesztettünk a II. Világháború után, és volt lehetőség a 90-es évekbe kárpótlási jegyekkel szőlőhegyeket visszavásárolni, mert a férjem Thomas Lindner nagy bor szerető, és a tradíciót is akartuk továbbvinni.
Régi magyar szőlők nyomában három barát és egy különleges balatoni borászat története.
Mindannyian különböző területről érkeztünk, abszolút így az utcáról kerültünk ide. Igyekeztünk képezni magunkat, szomeliér tanfolyamot, borszkolát végeztünk, aranykalászos gazdát, szelíd meccés tanfolyamon vettünk részt.
Korkóstoló.
Adi Endrét nem csak a verseink keresztül lehet megismerni. A kedvenc kávéházai, az étkezési szokásai és a borokhoz fűződő viszonya is közelebb visz a személyiségéhez. Szívesen időzött kávéházakban, kedvelte a jó borokat, levelezéseiben pedig gyakran szóba kerültek az ételek, az utazások és a közös étkezések hangulatai is. Hogy milyen fogásokat kedvelhetett, hogyan étkezhetett és miként kapcsolódott számára az alkotás az asztal örömeihez, arról Borbás Andrea, a Petőfi Irodalmi Múzeum főmuzeológusa mesélt Kovács Nagy Áronnak.
Milyen ételek és italok jelentek meg leggyakrabban Adi kéziirataiban, levelezéseiben vagy verseiben?
Ételekről konkrétan viszonylag keveset írt, de a töltött káposzta megjelenik a levelezésében, ugyanis egy alkalommal, amikor Párizsban volt, akkor édesanyja küldött töltött káposztát Párizsba, Budapestről, nem tudom, hogy ez ma működne-e, és Adi azt nagyon megköszönte neki, eleve a cserepet, amiben küldte, az ételt is leírta, hogy pompás volt. És néhány tárgy meg is maradt az érmincenti háztartásból, például a káposztagyalú.
Tehát akkor a töltött káposzta egy fontos elem volt mindenképpen.
Igen, illetve többen is visszaemlékeztek arra, hogy miket evett szívesen Adi. Ő maga erről kevesebbet írt. Például a sógornője felsorolta a lencsefőzeléket kolbásszal, a savanyú káposztát és a túrós palacsintát, és jó barátja Bölöni Györgyének a felesége szintén leírta, hogy Brülladél nagyon jó konyhát vitt Párizsban, szívesen csinált túrós palacsintát Adinak.
És hát ebben a korban a kávéházi kultúra mindenképpen egy fontos elem volt. Arról van pár olyan információnk, hogy hogyan kapcsolódott ez a kulturális hatás a diétkezési szokásaihoz?
Érdekes, hogy ehhez kicsit kevésbé kapcsolódott, ugyancsak a sógornő Adi Lajosné jegyezte fel, hogy amikor érmincenten volt Adi, akkor reggel többnyire kávéztak, akkor ettek kenyeret vajjal, kalácsot, kenyérsütő reggeleken még lángost is, ezeket szívesen ette Adi, de valójában, ha már folyadék, akkor az a bor, amit Adi a legjobban kedvelt, és meg is maradt a boros kancsó érmincentről alkotáshoz versíráshoz kérte a kancsóját, és itta a bort.
És azt tudjuk, hogy melyik borfajta volt a kedvence?
Erről nem nagyon találtam adatot, de azt ugyancsak Baranyi Györgyné felesége jegyezte fel, hogy egy alkalommal együtt ebédeltek Adi Baranyi György Baranyi Györgyné egy olyan étteremben, ahol egy fix menü volt, amihez még egy kevés bort is adtak, negyed liternyit. Nagyon finom volt a menü, azt jegyezte fel Baranyi Györgyné, hogy ő és a férje még dupla adagot is evett volna. Adi kisétkű volt, keveset evett, viszont megivott egy egész liternyi vörösbort, és szerinte ő ezt duplázta volna inkább meg.
Valahol láttam, olvastam, hogy Adi édesanyjának az almás pité régi, de nem régi módi. Ez mit jelent?
Megvan ez a recept, és egyszer volt is egy olyan Adi évforduló, amikor ezt többen is megsütötték. Az alapján ez a teljesen klasszikus omlós tészta is közte a reszelt alma töltelék.
Beszéltünk arról korábban, hogy kisétkű volt a költő, viszont mennyire volt tudatos ínyenc? Itt ott volt új ízekre, vagy tényleg többnyire a francia és a magyar étkezés szokások határozták meg az ő személyes szokásait?
Valószínűleg nyitott volt, mert a magyar ételek bűveletéből kikerülve Párizsba megkóstolta a rákot. Volt egy étterem, ahol rendszeresen ő maga választotta ki, hogy melyik rákot szeretné megenni. És gondolom, amikor Olaszországba utazott, akkor is kipróbált egyes halételeket, de azért a legjobban a bort szerette.
Felmerül itt még egy fontos pont, a vidéki és a városi ízek. Mennyire tükröződnek ezek vissza a gasztronómiai világában?
Édesanyja konyháját kedvelte, és szerencséje volt, hogy Brühl Adél is egy házias, jófajta konyhát vitt. Ugyanazokkal az ízekkel tudott találkozni, tehát inkább megmaradt a vidéki gasztronómia iránti szeretetben.
Sok írásos forrás többnyire levelekből található meg, amik a gasztronómiájához kapcsolódnak. Mégis a verseiben vannak példák arra, hogy ételekről, italokról ír.
Ez nagyon ritka, és azt gondolom, hogy ezt a Biblia felől lehetne leginkább az Adi költészetben megnézni. Adi minden nap olvasta a Bibliát, és ebből a szempontból a kenyér és borutalások volnának érdekesek, mert ezek itt egyébként akkor metaforikusan, szimbolikusan jelennek meg, de a szavak szintjén azt gondolom, hogy nem egy jelentős téma az Adi és a gasztronómia Adi költészetében.
És mint a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa kérdezném, hogy ön szerint miért fontos a gasztronómiai ízléseket is valamilyen szinten kutatni egy-egy írónál, költőnél?
Szerintem mindig fontos az, hogy egy-egy szerző milyen jellem volt, milyen ember volt, még akkor is, hogyha a művek felől nézve ez nem annyira érdekes, de mégis közelebb hoz egy olyan szerzőt, akinek mondjuk ugyanaz a kedvenc étele, mint éppen az olvasónak.
Van, aki előre megtervezi a regénye minden fordulatát. Réti Dóra és Réti Virág inkább egymást lepték meg fejezetről fejezetre. A testvérpár úgy írta közösen a Félszív című regényét, hogy mindig csak az aktuális részt küldték tovább a másiknak, anélkül, hogy előre egyeztettek volna a történetről. Idén tavasszal pedig megjelent a folytatás, az Iránytű. Az írás mellett közös szenvedélyük az utazás és a gasztronómia, toszkán tésztakészítő műhelyek, portugál cukrászdák és különleges helyi ízek inspirálják őket. Hogy miként kerül egy pastel de nata vagy egy pohár bor egy regény lapjaira, arról Ózsd Erikának meséltek.
Belecsempésztünk a regénybe néhány ilyen momentumot, legyen szó egy kávézásról, vagy egy teázásról, illetve volt pár alkalom, amikor kicsit jelentőségteljesebb szerepet kapott az étel. Ilyen volt az egyik londoni kiruccanás alkalmával elfogyasztott fish and chips.
Volt bál, meg különféle események, aminek az előkészületei során utaltunk arra, hogy különböző lakomákat vitt ki a kastélynak a személyzete a vendégek részére, meg a kisasszonyoknak a reggeli felszolgálása ágyba vitt a házvezetőnő.
A tükörtojást.
Igen. Meg volt valami húsleveses történet is.
Egy ebédre volt hivatalos a nagynénjéhez az egyik szereplőnk, és ott a kedvenc húslevesét készítették, és a Délia párjának, a nagymamájának, a narancsos kacsájának a receptjét készítették még el.
Meg valami sütit csinált.
Áfonyás pite,
igen.
Saját tapasztalat alapján írták le, tudnak főzni, vagy kinézték valahonnan.
Tudunk főzni, de szerintem a könyvünkben megjelenített ételek közül egyet sem készítünk.
Én megpontosítanék, mert ha tudunk főzni, azt javítanám, a Dóri tud főzni. Én imádom a fish and chipset, de nem tudom megcsinálni.
Ami... És én írtam a regénybe.
Igen.
És ki a gurmé, aki tud főzni, vagy aki nem tud főzni?
Aki nem tud főzni, az a gurmé nálunk. Aki tud főzni, ő nem gurmé. Ő azért főz, mert...
enni kell valamit.
Így. Én elég sok helyen jártam külföldön, és voltunk egyszer egy olasz főzőkurzuson, egy ilyen egyhetes programon. Elvittek minket tészta készítő műhelybe, különböző borvidékekre Toszkánában, és akkor este volt az a rész, amikor megcsináltuk azt, amit napközben vettünk mondjuk a piacon. Különféle haltermékeket, sajtokat és hasonlók, és utána lezártuk a történetet egy jó kis proszekkóval.
Nem csak közösen írnak könyvet, együtt utaznak, merre jártak a világban, és van-e olyan étel, amit mind a ketten nagyon szeretnek?
Azori szigeteken jártunk tavaly, hát ott a Pastel de Nata nevezetű édesség az, amit tonna számra ettünk, és azt úgy az egész brigád nagyon megkedvelte, és fogyasztotta is abban a 10 napban, amíg kint voltunk napi rendszerességgel. Ez egy ilyen leveles tésztás kis kosárkába töltött, főzött vaníliás, igen, krémes, nagyon finom, nem is lehet hasonlítani semmihez.
Egyébként ezt itthon néha lehet kapni ilyen kis kézműves kávézókban, és portugál néven fut. Nálunk például Dunakeszin néha elérhető. Már azt csináltuk, hogy a karácsonyi utazásunknál a párom előre berendelt ebből 30 darabot, és úgy mentünk, hogy ott volt a csomagtartóban, szépen kiporciózva mindenkinek a kis fejadagja, ami gyakorlatilag majdnem, hogy aznap elfogyott. Akkor tehát, mikor elkezdtük már írni a könyvet, akkor kitaláltuk, hogy akkor csináljunk egy ilyen tesós elutazós történetet, és akkor megtaláltuk Brüsszelt, ahol a Dóri még nem volt. És azon gondolkodtunk, hogy ha már ott vagyunk, akkor utcanjunk át Amsterdamba, meg menjünk át Párizsba is vonattal. Brüsszelbe söröztünk.
Életem legjobb sajtortáját ettük Amsterdamban.
Igen. Emlékszel, nem tudom, milyen szupermarket volt, de lehetett venni ilyen pokebólokat, hogy az ember magának rakja össze a salátát, csicseri borsó, és volt csilliófére, és egy olyan minőséget pakoltunk ott össze, hogy 2 napig azon éltünk, és azzal mentünk át Párizsba, és a Sacré-Cœurnek a lépcsőjén ettük meg. És Brüsszelben sikerült rávennem a Dorit, hogy megkóstoljon egy sört. Úgyhogy én ezt akkora teljesítménynek élem meg.
Barackos sör volt.
Igen. 2-3-szor azért így kipróbáltunk ilyen helyi söröket, legalábbis én.
És hol volt nagyon jó élményük? Hol lettek nagyon finomat?
Balin voltunk a párommal 2 évvel ezelőtt egy ilyen jogás elvonuláson, és ott, amikor vége lett a programnak, mert hogy a program vegán volt, kiszabadultunk, és mi húsevők, azok rászabadultak Ubudra, és az a város az fantasztikus. Olyanokat ettünk meg a környező szigeteken, brutális sztékeket, amiket itthon ilyen horroráról lehet kapni, azt ott pillérekért, úgyhogy úgy jöttünk haza, hogy ez a gasztronómiai élmény miatt megérte. Mind a ketten nagy kávésok vagyunk. Nyilván megnéztük ezt a cibetmacskás kávé ültetvényt, ott is kóstoltunk kávékat, teákat, de a legjobb élmény, de igazából ez inkább vizuális élmény, amikor kiraktak elénk egy pohárba a tejet, betettek egy jégkockába lefagyasztott eszpresszót, és az ott szépen a melegben ide kapucsinóvá vált. Ha valahova elmegyünk ketten, Dórival, és van csülök, akkor biztos, hogy csülköt eszünk mind a ketten.
Cseh országban.
Cseszki Krumlovban.
És Zakopanéban is csülköt ettünk a karácsonyi túrán, és idén, amikor mentünk Gyoma Endrődre a gép indulásra az iránytű kapcsán, ugye a második könyvünk kapcsán, akkor is egy csülökkel koronáztuk meg így a nap végét a helyi étteremben.
Tavaly, akkor mentünk dedikálni a könyvétre, előtte azért leküldtünk mind a ketten egy-egy csülköt.
Nemrégiben a 30. évfordulóját ünnepelte a Gróf Degenfeld szőlőbirtok, ahol ma is azon a vidéken készülnek a borok, ahol több mint egy évszázaddal ezelőtt a felmenők gazdálkodtak. A 35 hektárnyi organikus művelésű szőlőterület, a történelmi pincerendszer és a kastélyszálló egyszerre idézi meg Tokaj múltját és jelenét. A birtokon a friss, tartályos tételektől a dűlős borokon át az aszúkig és a pezsgőkig sokféle stílus készül. Vajda Klára Tarcalon járt, ahol Degenfeld Mária grófnővel és Tóth Máté birtokigazgatóval beszélgetett arról, hogyan lehet egyszerre megőrizni a hagyományt és új lendületet adni egy történelmi borászatnak.
Tóth Máté a birtok igazgatója, hogy készültek erre a 30. születésnapra.
Egy pezsgőt csináltunk, ami palaszban érleltünk, 5 éven keresztül Sebrőn tartottunk. A 2020-as évjárat volt erre a legmegfelelőbb, és ezeket a magnum palaszkokat, amiből összesen egy néhány száz darab készült, szerveztünk egy jótékonysági tombolát, amivel a Tarcali Klapka György általános iskolát támogatjuk.
Meséljen erről az évjáratról, hogy készült ez a pezsgő.
Nekünk az összes szárazborunk úgynevezett fajtabor, azaz 100%-ig egyfajtából készül, ehhez nagyon könnyen tudnak főként a magyar fogyasztók kapcsolódni, és ez a pezsgőnkkel sincsen máshogy. Mi pezsgőinket csak furmintból készítünk, ez nagyon szépen megtartja a savait, a savakhoz pedig ugye egy hűvös, egy kicsit talán esősebb, kíméletes őszre van szükség, és 2020 bizony ilyen volt, és nagyon alkalmas volt arra, hogy egy erős karakterrel, erős savakkal, nagyon jó élelési potenciállal rendelkező pezsgő készüljön belőle. Természetesen minden évjárat ezt megfontoltuk, hogy a szokásos pezsgőnk mellett tudunk-e elrakni ennyi időre. Ez az évjárat volt ehhez megfelelő. Ez extra brut kategória, egy kevés maradék cukor kikerekíti egy kicsit az ízvilágát, és ugye ettől a hosszú élelőstől egy egész krémesség érezhető ugye a buborékokban.
Itt vagyunk a Terézia dőlőben, jobbra tőlünk a kápolna, balra a szőlősorok, itt terem ez a szőlő?
Igen, és a szőlőben, ugye ahogy látszik is most itt mögöttünk, bioszőlő művelést folytatunk, és nem is csak a bioművelésen van a hangsúly, hanem azon, hogy próbáljuk egy ilyen átfogó módon bemutatni a birtokra látogató embereknek ezt a természetbarát hozzáállást, és zöldséget, gyümölcsöt, fűszereket, vágott virágot is termelünk, amit az éttermünkbe felhasználunk a szállodának a díszítésére, és itt a szőlő is ugye az a dolgunk vele, hogy tele legyen élettel, nyilván ehhez egy kicsit kevesebb termést fogunk ezáltal termelni, de nagyon szép egészséges szőlőket tudunk, és igen, ezekből készítettük ezt a pezsgőt is.
Hogyha a kivonatokban kellene mesélni az elmúlt 30 évről, melyek lennének a mérföldkövek?
Nyilván a birtok alapítása, ugye amit 96-ra datálunk, de nyilván az a rendszerváltás óta egy folyamatos építkezés volt, de számomra a legfontosabb nem is a 2003-ban, amikor megnyílt, ugye fel lett újítva a kastély, és kastélyszálló ugye megnyílt, hanem inkább az, amikor 2009 környékén elkezdődött a bioátállás, és ezt a Degenfeld Grófnő tulajdonos mesélte, hogy az átállás után 2-3 évvel kimentek a szőlőbe, és egy ásónyomi földet az ásóval megfordítottak, és az tele volt élettel, bogarakkal, meg gilisztákkal. Ez lehet ilyen átlagos módon elképzelni, de hogy számukra annyira megdöbbentő volt, hogy előtte, amit gyakorlatilag ugye a szocializmusban itt borkombinát volt, szóval 50 éve folyamatosan vegyszerekkel volt kezelve úgy gyomírtókkal a talaj, hogy milyen gyorsan és mennyi élet vissza tudott térni ebbe a talajba, és ez máig szerintem neki egy nagyon erős emléként él, és ez egy olyan fordulópont volt, ami elindíthat valakit abba az irányba, hogy tudunk ezen komplexebb módon gondolkodni, és most is ugye ebben az irányban dolgozunk.
Degenfeld Mária grófnővel beszélgetek itt a megújult Terézia kápolnában. Mi önnek az első élménye erről a birtokról, Magyarországról?
A családunknak régen itt nagy birtokai voltak, amit elvesztettünk a II. Világháború után, és volt lehetőség a 90-es években kárpótlási jegyekkel szőlőhegyeket visszavásárolni, mert a férjem Thomas Lindner nagy bor szerető, és a tradíciót is akartuk továbbvinni. Találtuk itt Tarcolon ezt a gyönyörű pincét, amivel együtt van a szállodakastélyunk, ami akkorjában a Vinceller iskola volt, és romos állapotban volt. Itt a Terézia dombon, ez a Terézia kápolna, ahol most ülünk, rom volt az is, és ezt felújítottuk körülbelül 20 évvel ezelőtt. Azóta sokan értékelik ezt a szép hangulatot, a gyönyörű kilátást.
Az önök családja melyik bort kedveli leginkább? Mit bontanak családi eseményeken, ünnepségeken?
Ami nagyon kedvenc porunk, Muscat Blanc, de nekem pillanatilag személyesen a száraz ásleveli a kedvencem, de egy jó aszút is gyakran iszunk deszerthez. Németországra is mindig próbálom bevezetni a baráti körbe is, mert ott nem mindig isszák az édesbort, vagy azt mondják, hogy nem szeretünk esetleg édesbort, és akkor ha megkóstolják, azt mondják, jaj, de finom, kaphatnék még egy poharat. És most kóstoltuk meg épp a Magnum pesgőnket, amiből csak 300 darabot készített a borászunk, ez egy limitált kiadás, egy Grand Reserve, ezt most kóstoljuk épp az ünnepségen.
Mesébe illő történet az 1B3, azaz 1 bolond 3-at csinál winery története. Három barát, a juhász, a szűcs és a takács kedvtelésből kimegy a szőlőbe, hogy a mestertől tanuljanak. Elvarázsolja őket az alkotó munka, majd hamarosan ők is szőlőbirtokosokká és borkészítőkké válnak. Kis tételben organikusan készítik boraikat. És nem akármilyen szőlőfajtákkal foglalkoznak. Előszeretettel nyúlnak vissza a régi magyar fajtákhoz, mint a csóka, tarcali kék, kékbajor és a tihanyi kék. Vajda Klára az egyik tulajdonossal, Juhász Mátéval beszélgetett.
A juhász, a szűcs és a takács, akár egy népmese is kezdődhetne így. Mi a történetük?
Az egész úgy kezdődött, hogy két barátommal, a Szűcs Danival és a Takács Bálinttal egy borászbarátunk invitálására kimentünk 2020-ba szőlőt művelni a nadapi szőlőhelyre, és akkor ott hirtelen jött egy ilyen felismerés, hogy tulajdonképpen itt három különböző mesterség dolgozik együtt a szőlőben, és hogy ez mennyire szép, és hogy mi együtt művelünk szőlőt. Innen jött az ihlet, hogy ezt az egészet megörökítsük, így lett az Egy Bolond Hármat Csinál bormanufaktúra, ugye a Bolond a mesterünk, aki kiinvitált minket, eltanultuk tőle a fortéjokat, és ezt a logónkban is szerepeltetjük, tulajdonképpen egy címer a logónk, ahol a Bolond sipka mellett a juhász, a szűcs és a takács piktogramok is szerepelnek.
A bor szeretete vitte önöket közelebb a szőlőműveléshez, a borkészítéshez?
Abszolút, mindannyian különböző területről érkeztünk, abszolút így az utcáról kerültünk ide. Igyekeztünk képezni magunkat, szomelié tanfolyamot, borszkolát végeztünk, aranykalászos gazdát, szelíd meccés tanfolyamon vettünk részt, úgyhogy abszolút teljes lelkesedéssel vágtunk bele minden fronton tulajdonképpen.
És milyen szőlőfajtákkal foglalkoznak?
A fehér szőlőkből Rajné Riesling, Sauvignon Blanc, Zöld Velténi, és most idéntől már zengő, és kékszőlőkkel is Cabernet Franc, kékfrankos Pinot Noir, a régi magyar fajták is nagyon fontosak számunkra. Van kékbajortőkénk, tavaly oltottunk át egy parcellát tihanyi kékre, illetve van egy fél parcella csókaszőlőnk is, amit igyekszünk folyamatosan bővíteni. Szentesi József kezdte el ezeknek a fajtáknak a felfedezését, és neki a Velencei tó környékén voltak területei, ahol bemerte azt vállalni, hogy átoltja viszonylag nagy mennyiségben a szőlőtőkéket, ezek még akkor ismeretlen fajtákra, és szerintem nagyon meggyőző eredményeket ért el. Egyre nő a követő tábora, tulajdonképpen mi is az ő tanítványai vagyunk.
Mi a munka megosztás önök között? Ki a pincekulcs, ki a metszőolló, ki miért felel?
Igazából mindannyian mindent csinálunk, de hogyha így le kell osztani, akkor Dani a pince, aki a borászunk, borász végzettségű is, enyém a szőlő, Bálint én meg a biznisz. De egyébként mindent együtt csinálunk, és párjaink, ők is nagyon szívesen segítenek.
Új telepítésük milyen szőlőfajtával történt?
Elsősorban a régi magyar fajt szeretnénk mi is előtérbe hozni, szerintük ezek az izgalmas dolgok. A kék bajor az, ami nagy kedvencünk, nagyon bevált, nagyon hálás tud lenni, hogyha sikerül, úgyhogy ebből telepítettünk egy pár száz tőkét, hát meglátjuk, hogy mennyi marad, mert elég aszályosak a mostani évek. Emellett az őzikék is nagyon szeretik.
Melyik volt az a bor, ami az első sikert hozta meg önöknek?
Amit mindig keresnek nálunk, az a torokugró, tulajdonképpen birtok fehér házasításunk. Picit mindig más minden évben, Rajné Riesling és Sauvignon Blanc alapokon nyugszik, de kerül bele olykor zöldbeltenéni, vagy zengő. Ez az, amit mi úgy készítünk el, mint a mindennapok bisztró bora, és emiatt csavarzárosan is panaszkozunk. És ez a legnagyobb mennyiségű borunk. A mi pincészetünk egy nagyon pici pincészet, egy mikropincészet úgymond. Nagyjából 5000 palackbort készítünk egy éven. Ebből a torokugróból 1000 palackot készítünk. Ez az tulajdonképpen, ami meghatározta első körben a fiatalos identitásunkat.
Tihanyi kék, tarcali kék, csókaszőlő, ezt már egyre többen ismerik, de a kék bajor, hogy tetszett meg önöknek?
Ez egy könnyedivású, fűszeres, karakteres bor, nem igényli a hordóhasználatot. Ez egy nagy szemű, lédús, nagy fürtű fajta. Egy ilyen mindennapi, könnyen ivós gasztronómiába egyébként tökéletesen beilleszhető bort képes produkálni.
Közben töltött a poharunkba a színe is. A rozé és a vörös bor között a Schiller színvilágát üti meg. Meséljen róla, hogy készült ez a bor.
A klasszikus Schiller kategóriának a megfelelő eljárási módja tulajdonképpen ugyanaz, mint egy klasszikus vörösbor készítésnek, tehát a bogyózás után a héjanáztatás és utána a préselés, még szőlő formájában is nagyon ízletes. Emlékszem, annól, amikor először találkoztam vele, azt hittem valami csemege szőlő. Azt vettük észre, hogy nagyon szépen érik. Első, második év után sokkal érettebb karaktert mutat a bor.
Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük a figyelmüket. Kumin Viktóriát hallották, a szerkesztő Bence Andrea. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra! Hamarosan a hírek következnek.
Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
3 óra. Rövid hírek következnek.